Kedves hallgatóink, ez itt az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsora. Mai vendégünk Laborci Dóra, újságíró, szerkesztő, evangélikus, teológus, aki a Sztélú gyerekek voltunk című, a Luther kiadó által gondozott kötetet ismerteti, és akit arról kérdeztem, ki volt a második világháborús gyerekmentésben résztvevő Sztélú Gábor?
Sztélú Gábor egy evangélikus lelkész volt, aki a második világháború alatt 2000 ember életét mentette meg. Röviden ez az ő életműve, ami persze sokkal szerte ágazóbb, amint ezt a könyvünk is igyekszik bemutatni, amiben 27 egykor általa megmentett Sztélú gyerek életútja és története szerepel. Azt fontos még megemlíteni, hogy azért is beszélünk 2000 emberről, mert bár ugye a Sztélú Gábor története leginkább gyerekekről szól, vagy hát azáltal vált híressé. Később megalakult Gaudiópolis ifjúsági állammal, de nagyon sok felnőttet is megmentett, akiket így úgy amúgy gondozóként, tanárként, ahogy tudott, alkalmazott az otthonában.
A kötet úgy fogalmaz, hogy Gaudiópolis gyermekkörszársaság, és ennek van egy 1950-ig tartó, legalább két szakaszos történetem. Erről is meséljünk, hogy mi ez a gyermekköztársaság, vagy intézmény.
Igen, a kettő szakasz az, hogy a mentési időszak az első rész, amikor tényleges életmentés zajlott, amikor a háború alatt ezek az átmeneti otthonok megalakultak Budán, az ilyen elhagyatott, kiüresedett villágban, és ott kaptak helyet azok a zsidó gyerekek, többségében zsidó gyerekek, bár már ott is voltak erdélyi menekültek, akikkel a Sztélú kapcsolatba került. És a második része a történetnek az a gyermekotthonos időszak, amikor azok a gyerekek, akikért nem jöttek a háború után, illetve minden olyan gyerek, aki szükséget szenvedett a háború utáni időszakban. Itt már voltak bebörtönzött nyilas pártak gyerekétől kezdve, arisztokrata gyerekek, erdélyi menekültek, szóval tényleg nagyon vegyes hátterű gyerekek, és ők laktak együtt ebben a PAGS nevű gyermekotthonban, ahol megalapították a Gaudiópolis gyermekköztársaságot, és ez az időszak tartott egészen 50-ig, amikor is aztán államosították ezt az otthont, aminek a vezetését felajánlották ugyan a Sztélú Gábornak, de ő úgy értékelte, hogy ezt nem tudja az ő teológiai, meg pedagógiai módszerét pártállami keretek között folytatni, ezért nem vállalta el. És hát röviden ennyi a két része a történetnek.
Menjünk sorba ezeken az állomásokon. Az, hogy 1944 és 1945 között mit jelentett az embermentés, és mit jelentett a gyermekmentés, arról azért nagyjából vannak fogalmai az embereknek, bár az, hogy itt erdélyek is bekerültek ebbe a hálózatba, az már meglepő információ lehet azoknak, akik nem ismerik ezeket a Sztélú történeteket közelről. De itt ebből a könyvből is kiderül, hogy itt nagyon sok, tehát hogy nem automatikusan történt ez a dolog, hogy neki itt személyes, Sztélú Gábornak személyes részvételére, figyelmére, aktív jelenlétére volt szükség, és hogy az, hogy bekerüljön valaki ide, hogy felfigyeljenek egy utcán csellengő gyerekre, vagy meg tudják őt menteni, ahhoz bizony nagyon sok minden sajátos és személyéből fakadó dologra is szükség volt.
Igen, ez az egyik része, ami nagyon fontos, a Sztélú személye, de még ami számomra meglepő volt, és szintén nagyon fontos, és szerintem kevés szó esik róla, hogy valamennyire működött egy ilyen segítőhálózat széle, ami lehet, hogy nem volt szervezet, de nagyon sok történetben jön elő, hogy mire Sztélúhoz kerültek, addigra már ugye volt egy ilyen vagy olyan segítő, rokon, ismerős, egy lelkész, aki kiadta azt a keresztlevelet, ugye az erdélyi történet a Komlósné Kádár Annái, aztán is tele van ilyen nevekkel, akik megkeresztelték, vagy lekonfirmálták őket már a zsidó kórházba, mielőtt a gettóba kerültek volna, aztán aki ezelőtt egy hónapig bújtatta őt, aki segített nekik átjönni a határon, tehát hogy itt nagyon sok olyan szereplő is van, meg olyan sok név előkerül, ami azt mutatja, hogy a Stélo egy ilyen nagyon komoly hálózatnak volt a végső állomása, és számomra ez is egy nagyon fontos tanulsága volt ennek a munkának.
Mi derült ki ezekből a beszélgetésekből, vagy mennyire körvonalazódott ennek a hálózatnak a működés, hogy fel volt erre készülve az evangélikus egyház például, voltak tartalékai, szellemi vagy infrastruktúrális tartalékai, vagy kellett a személyes felismerés hozzá, hogy mennyire volt sok tényezés, és mi kellett ahhoz, hogy ez a sok ember együtt tudjon ilyen nehezített körülmények között működni a mentésben?
Hát ez kevésbé volt szerintem az egyháznak a tudatos vállalása, habár persze azt mindenképpen el kell mondani, hogy az egész történet az úgy indult, hogy a Stélo Gábort hívatta a Raffai püspök, hogy megbízza azzal a feladattal, hogy a jó pásztor misszióban vegyen részt a megkeresztelt zsidó gyerekek mentésében. De Stélo azt a kitételt azért rendre figyelmen kívül hagyta, hogy csak kikeresztelkedett zsidókról gondoskodjon. De minden esetre volt egy ilyen közös református evangélikus kezdeményezés, akik segítettek családokat, munkaszolgálatban lévő emberek családjait, illetve letteket csomagokkal, és akkor ők szervezték ezt a gyermekmentési akciót, aminek ugye kulcsfigurája lett a Stélo. És aztán szerintem innentől kezdve igazából minden mozgósítás azért neki köszönhető, sőt történt is egy ilyen, amire többen utalnak a könyvbe, hogy miután megalakult a gyermek otthon, volt egy ilyen elvárás, hogy evangélikus gyerekek lakjanak benne, és ezt a Stélo azt mondta, hogy nem tudja megtenni, és akkor innentől kezdve teljesen önellátó lett az intézmény, ami a svájci Vörös Kereszt meg az amerikai Vörös Kereszt támogatásával tudott aztán működni. Tehát, hogy, és sőt egyébként még csak ez a témakörhöz, ami fontos, hogy a Stélo a naplójában, amit mindenkinek szintén nagyon ajánlok, mert egy nagyon, nagyon lehengerlő és megrázó olvasmány, ez a címe, hogy az Isten kezében, ebben írja is, ezzel kezdi, hogy vádolja saját magát és az egyházat, hogy mennyire nem volt politikai tudatosság bennük, amikor a kirekesztő törvényeket meghozták, és igazából ő is csak akkor eszmélt, amikor meglátta a német egyenruhás katonákat Budapest utcáin, és hogy ő addig két emberről tudott az egyházában, aki komolyabban vette volna azt a fenyegetést, ami várható volt. Tehát nem mondanám, hogy olyan nagyon felkészült lett volna erre az egyház. Azt mondanám, hogy ami szintén benne is van a könyvében, hogy nagyon sok hit és csoda övezte ezt az egész történetet. Tehát, hogy ezek az emberek így megtalálták egymást, és aztán valamilyen úton, módon, kézen közön így úgy amúgy ment ennek az akciónak a híre, és azért ennyi gyerek el tudott jutni.
Most az jutott eszembe, hogy amikor Márton Áron elmondta azt a híres kolozsvári beszédét, mögötte és körötte sem alakult ki teljes szolidaritás a katolikus egyházon belül, és bizony voltak pillanatok, amikor ő egyedül maradt, vagy nagyon kevés emberrel maga körül, hogy ez mennyire törvényszerű, hogy valaki az egyházán belül ilyen nehéz feladatot, vagy úttörő feladatot, vagy vállaljon, vagy szembe menjen az árral, és aztán ilyen példává váljon az idő érésével.
Igen, én szerintem a Stélót egyébként egyáltalán nem foglalkoztatta az, hogy ő most milyen árral megy szembe, mert ha foglalkoztatta volna, akkor nem így néz neki ez a történet. Ő abszolút egy ilyen evangéliumi, krisztusi belső iránymutatást követett, ami hát egyházi szemmel nézve is megkérdőjelezhetetlen, külső szemmel nézve is, és pont az volt az érdekes, ami még egy nagyon fontos tanulság ennek a történetnek, hogy fel volt írva a nagy ebédlőbe ez a bibliai igeszakasz, hogy a szeretet soha el nem fogy, és ennek a szeretetnek a jegyében, amik ilyen nagyon közhelyesen hangzanak, tudom, de tényleg így volt, ez tényleg az összes elbeszélő aláhúzta, hogy mindenfajta ellenségeskedésnek, feszültségnek az elejét vette a gyerekek között, és hogy tényleg ezt a testvériséget tapasztalták meg egymás között, ami a Stélóból egy ilyen nagyon erős és biblikus, nem tudom, alapvetésként így áradt. És akkor hát ugye nyilván ez akkor, az akkori egyházi konfliktus ez volt, de hát mondjuk most már azért teljesen az evangélikus egyház sajátja is ez a Stéló történet, és ennek az egyik állomása az is, hogy az evangélikus egyház kiadója, Luther kiadó adta ki például ezt a könyvet, de az az integrációs erő, amit Stéló képviselt, hogy ugye együtt volt a nyilas pártak gyereke a zsidó gyerekekkel, a gyerek az arisztokrata gyerekekkel, ez egy olyan integrációs, és egyik se nézte, hogy honnan jött a másik, ez egy olyan integrációs erő, ami semmilyen ideológia vagy politikai irányultság mentén nem lehetséges, ez tényleg csak egy ilyen biblikus alapvetésként értelmezhető.
Szeretném, hogyha még részletesebben beszélnénk ezekről a pedagógiai elvekről, és arról, hogy ez hogy működött a gyakorlatban, de előtte még vissza kell ugranunk egy fontos kérdéshez. Mert azt látom, hogy a legnagyobb aktualitása ennek a Stéló történetnek ma, hogy hát el kell gondolkodni, hogy a megélt traumák és válsághelyzetek hogyan hatnak az ember hitére, vagy az ember hite az mennyiben segít ahhoz, hogy kezeld, értsd, valamilyen hitednek megfelelő módon viszonyulj a válsághelyzetekhez. Ebből a szempontból az ő életútja számodra, aki ezeket a beszélgetéseket a Stéló gyerekekkel elkészítette és kötetbe rendezte, mi derült ki ebből?
Ez egy jó nehéz kérdés, mert ugye egyszerre személyes is, meg nagyon messzire is mutat, hogy hát ez a megingathatatlansága volt az egyik, ami...
De bocsáss ami meg, nagyon... te azt mondtad, hogy ő maga is a naplójában erre reflektált, hogy felkészületlen volt. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy az ember néha szembesül olyasmikkel, amelyek mélyítik a hitét, ha igazán odafigyel és odafordul, vagy nem tudom, tehát, hogy egy ilyen hitmunka is zajlik, miközben válságban élünk.
Hát igen, ez így van. Valószínűleg ez úgy van, hogy valaki, de nincsenek ilyen általános érvényű válaszok, de mondjuk én úgy látom, hogy válsághelyzetben az ember vagy fogja magát, és akkor elfordul az egyházától, hitétől. Mondanám, hogy ugye ez a klasszikus fordulat, hogyha ezt megengedi Isten, vagy ha ilyen az egyház, akkor nekem nincs ezzel semmi dolgom. A másik lehet, de nyilván rengetegféle reakció létezik, de ennek az egyik része lehet az is, hogy igenis, nekünk válsághelyzetben csak azért is a szeretetet és a segítséget kell felmutatnunk, mert hogy ez az egyetlen, ami krisztusi, és igazából ez az egyetlen, amikor igazán láthatóvá válik azt, hogy ez mit jelent. Tehát amikor a konkrét gyűlölködés van mindenhol, akkor amellé konkrét szeretetet mellé tenni az, ami látványos. És ezek most persze ilyen univerzális nagy szavak, de azt hiszem, hogy főleg a Stéló története mutatja, hogy ez nem csak ilyen elméleti tépelgés, hanem hogy ennek nagyon komoly gyakorlati vezérfonala is lehet. Nem tudom, válaszoltam-e a
kérdést. Én azt javaslom a hallgatóinknak is, hogy vegyék kézbe ezt a Stéló Gábor életéről és gyerekeiről, megmentett gyerekekről szóló kötetet, mert nincs kész válasz. Újra és újra olvasom a történeteket, és mindez motoszkál bennem, hogy hat valakire, aki személyesen szembesül ezzel, fizikailag érintkezik ezekkel a tragédiákkal, és felvállalja, hogy ezt kezeli.
Igazából, bocsánat, hogyha még van egy perc, akkor erre a részére azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy legtöbben nem lettek gyakorló hívők azok közül, akik a Stéló nál laktak, vagy így úgy érintkeztek vele, de azt, akik a gyermekotthonban laktak ilyen nagyon komoly traumatizált állapotban, azok úgy számolnak be róla, hogy olyan volt az ő személyisége, meg jelenléte, úgy hatott rájuk, mintha kisütött volna a nap. Ugye kisgyerekekről beszélünk, hogy elvesztették a szüleiket, és mégis megélték azt, hogy körülveszi őket valamilyen szerető közeg, és ez mindennél fontosabb volt, még akkor is, hogyha enni például nem mindig, vagy csak nagyon nehezen tudtak nekik adni.
Térjünk egy kicsit rá a pedagógiai módszerről. Ugye gyerekköztársaságról, a Gaudiopolisról beszélünk. Miért volt fontos, hogy köztársaság jöjjön létre, és hogy lehetett azt elérni, hogy egy intézményben, egy térben legyen együtt annak a nyilasnak a gyereke, aki megkínoszta és megölte az árva zsidó gyerek szüleit. És aztán ő maga is meghalt, mert hát ilyen volt ez a dráma és tragédia sorozat a háború végén.
Hát azt nem tudom, hogy egyébként konkrétan ennek a fiúnak az apukája hány zsidót kínzott, vagy ölt meg. Ugye ez már megint egy kicsit olyan sarkítása a dolgoknak, amik nem kedveznek az együttélésnek, vagy olyan keretezése. Mert közben azt még el kell, hogy mondjam, hogy az is megtörtént ugye ebbe az egész történetbe, hogy német katonák kísérték le az egyik, a mentési időszak alatt az egyik átmeneti otthonból a másikba a gyerekeket, és az zsidó kisfiút a nyakába vitte az egyik. Szóval, hogy itt azért nagyon sok érdekes történetnek példa akad arra nézve, hogy amikor konkrétan találkozunk egymással, akkor milyen csodák történhetnek. Ezzel nem akarom elbagatelizálni, vagy kisebbíteni azt a tényt, hogy mennyi zsidó származású embert gyilkoltak, meg kínoztak, meg nyilasok, csak azért tartottam fontosnak kicsit megmagyarázni, mert ott kapcsolódik a kérdésedhez, hogy éppen ennek a nyilas pártagnak a fia lett az első szabadon választott miniszterelnöke a Gaudiopolis ifjúsági államnak. Tehát ezek a többségében zsidó származású zsidó fiúk őt választották meg miniszterelnöknek, mert egy ilyen népszerű és megbízható karaktere volt a közösségnek. Illetve hát a pedagógiai módszerről, meg az egészről még annyit mondanék, hogy az egy kicsit viszont kijött a nagy egyértelműen pozitív, tehát ha valami egyértelműen pozitív volt a visszaemlékezésekben, az a Stingo karaktere. Viszont pont itt az ifjúsági állam körül volt egy olyan szakadék, ami így a nagyobb és a kisebb fiúk visszaemlékezéseiben előjött, hogy hát a kisebbek egy kicsit kivetve érezték magukat ebből a nagy demokráciásdiból. Mert főleg ezek a nagy fiúk voltak azok, akik inkább magukénak érezhették. Ettől még persze az elv, az mindenkire vonatkozott, talán kicsit a lányokra kivéve, talán ilyen visszaemlékezés is volt, akik kifogásolták, hogy hát lányokként ebből nagyon sokat nem tapasztaltak. De minden esetre a kisebb meg a nagyobb fiúk között is volt egy ilyen életkorbeli sajátosságból adódó szakadék, vagy frosztvizás is. De ez az egész az úgy nézett ki, mint pedagógiai modell, hogy ugye a gyerekek tanuljanak önrendelkezést, önkormányzatiságot, és szervezzék meg a maguk életét, és akkor létrejött a mint egy rendes államban a miniszterelnökség, akkor itt volt a köztársasági elnök, volt a belügyminiszter, kultuszminiszter, az első kultuszminiszter egyébként a Horváth Ádám filmrendező volt, aki a Szomszédokat is rendezte. De... És akkor ők a titulusoknak megfelelő feladatokat láttak el, tehát a Keveházi Laci bácsi, aki az első miniszterelnök volt, ő például elment az egyik miniszterével, az akkori belügyminiszterhez, hogy pénzt szerezzen. És a Téló egyszer természetesen lebeszélte a belügyminiszterrel már rég, tehát mégis abban a hitben hagyta őket, hogy ezt a pénzt ők intézték el. És akkor a kultuszminiszter szervezte az ilyen-olyan betélkedőket, gyerekeknek a programokat, és közben volt minden hálónak egy polgármestere, és akkor voltak kisebb-nagyobb gyűlések, és még ami egy fontos szempont volt, hogy a Stélo szerette volna, hogy hasznosan töltsék el az időt a gyerekek, és ezért mindenféle műhelyek voltak, ahol ahol dolgozgattak, volt cipészműhely, faragóműhely, ilyen-olyan műhely, és akkor ez a, inkább a második felében volt a gyermekotthonos időszaknak, mert az első pár év az igazából nagyon komolyan azt tettek ki minden napot, minden szabad percét, hogy élelmet szerezzenek mind a gyerekek, mind a tanárok, és akkor ezt le is írják, hogy ez mekkora körút volt elmenni mondjuk kenyeret szerezni, de aztán a második részében egyre jobban felállt ez az ifjúsági állam, aminek mondjuk egy szép példája, aztán mindjárt levegőt veszek, az is, amikor a Sárközi Mátyás, aki egyébként egy író lett később, bekerült az otthonba, az arról számolt be, hogy éppen óriási tüntetés volt táblákkal és egyéb transzparensekkel azért, hogy a Rákosi Zoltán, aki szintén egy emblematikus alakja könyvnek, aki az irodalom tanáruk volt, hogy a tanár úr vágassa le a szakállát. Tehát, hogy abszolút ezek a példák azt mutatják, hogy átment ez a demokratikus modell és elv, mert ezek a kisebb-nagyobb fiúk úgy érezték, hogy akkor ami nekik elégedetlenségre ad okot, azt ilyen formán is kifejezzék, és nyomást gyakoroljanak a tanár úrra, aki mindezek után le is vágatta a szakállát, ha jól tudom.
Na most emlékeztetném a hallgatóinkat, hogy egy olyan korszakban vagyunk, amikor a felnőtt demokratikus intézmények sem léteztek, sőt egyáltalán bármiféle közösségi struktúrát fenntartani a katonain kívül nagyon nehezen volt elképzelhető. Ez a típusú pedagógiai demokratizmus és a gyerekek aktív bevonása a közösségi élet szervezésébe, ez ma is túl modernnek tűnik a magyar nyelvű határon innen és túl működő intézmények sokaságában. Honnan jött ez a MERSZ ötlet, hogy ezt működtesse? És a másik fele, hogy viszont a gyermek szervezetek működtetésére volt néhány militáns, paramilitáns, vagy egyházi szempontból is nagyon szigorúan szervezett modell, a cserkész mozgalom, ugye, az egyik, a másik pedig 45 utáni időszakról beszélünk, hát a pionír mozgalmak. Hogy, de ez egy teljesen különálló, teljesen autonóm koncepció volt.
Igen, egyrészt a Makarenko volt Stérónak egy ilyen kedvelt pedagógiai példája, és másrészt pedig a Fiúk Városa című amerikai film ment akkoriban a mozikban. És ez is egy ilyen példa volt, és ezt többen elmondják, hogy még a bombázások alatt a Szíró ilyen nagyobb fiúkkal a pincében beszélgetett ennek a filmnek az okán arról, hogy hát, hogyha vége van ennek, akkor megcsinálnak egy ilyen ifjúsági államot, vagy hát, hogy ezt valóra váltják. Egyébként érdekes, hogy már tényleg ott az átmeneti idő, tehát ebben a mentési időszakban is az egyedülálló, vagy a különálló otthonokban, ahol ilyen 25-30 gyerek volt, mennyire fontos szempontot játszott az, hogy ez az időhasznos eltöltése, tehát amíg kiárási tilalom volt, nem tudom, franciát tanultak, meg színdarabot tanultak be a nagyobb fiúk a kisebbeknek. Szóval már ott is megjelent ez csirájában. De ez a kettő fontos modell jött elő, a Makarenko meg a Fiúkvárosa. És még a felvetéshez azt szeretném mondani, hogy igen, nagyon érdekes volt az egyik történetben, amikor ugye kikerült onnan az illető 49-50-ben is belecsöppent ebbe a pártállami magyar valóságba és állami iskolába került, hogy elmentek ilyen ünnepségekre, ahol ott állt ő a Gaudiopolisból szabadult gyerek, hogy miért tapsol mindenki, meg ki ez az ember, és mi ez az egész. Tehát, hogy volt egy ilyen, igen, hogy annyira más volt oda kint közben a valóság, hogy egyfajta kultúrsokként is érhette őket.
Na most a Gaudiopolis történetét Sztélo Gábor 1950-ben lelkiismereti okokra és szakmai okokra hivatkozva lezárta. De azon gondolkozom, hogy milyen kifutással lehetett volna, ha szabad feltenni ezt a kérdést, mire utaltak a jelek. Végig gondoltam, hogy hasonló gyerekkísérletekről szóló irodalmi művekben vagy filmekben, és akkor kezdhetjük a Pál utcai fiúktól, a Legyek urán át, az Iskola a határon, a Nyugati hadtest, tehát hogy nagyon sok példánk van, hogy is mondjam, a valahol Európában, hogy egyiknek se lett jó vége, hogy hogy alakult, vagy mennyire, de ez a modell, ezt ha ma valaki megpróbálja felmelegíteni, akkor vagy korszerűsítve használni, akkor mennyire lehetne hasznos az interjúk alapján, te mire következtetnél?
Hát abszolút hasznos nekem, van egy mondjuk ilyen személyes élményem, hogy azért nem tudom mondjuk most hogy van, de amikor én gimnazista voltam Magyarországon, abszolút működött a Nyíregyházán, ahol felnőttem, a diák önkormányzat műfaja, és ez megvolt, vagy van, mint szervezeti forma, és városi szinten is működött, tehát megvolt az osztályoknak a delegáltja, megvolt az elnök, az alelnök, meg volt az, aki a városi diák testületbe képviseli az iskolát, és volt egy diák polgármestere is a városnak, és akkor évente egyszer elfoglaltuk a városházát. Tehát ez működött, akkor számomra inkább az volt a kérdés, hogy lehet egy ilyen párhuzamot esetleg, hogy az én osztálytársaim miért ennyire kevéssé érzik magukat bevonva ebbe, tehát hogy azt gondolták, hogy ezzel nekik nincs dolguk, amikor ott volt a lehetőség, hogy ezt működtessük, és így minden osztályból vagy évfolyamból így elég kevesen voltak azok, akik ebben részt akartak venni. Ez a kérdés talán égetőbb így Kelet-Közép-Európában, hogy mi az, amit így erről az egész műfajról tudunk, gondolunk, önrendelkezésről, demokratikus kultúráról, és hogy miért vallanak sorozatba kudarcot ezek a kezdeményezések, ugye nem csak, tehát igen, ez a példa például.
Hát számomra a Sztélo történet nagy tanulsága az, hogy mindkét potenciál benne nagyon elevenen és könnyen előhívhatóan benne van az emberben és különösen a gyerekekben. Egy autokratikus, konfliktusra alapozó modell is, és ez a típusú köztársaságpárti szeretetelvű modell is, és attól függ minden, hogy ki mit hív elő, mit aktivál, mifelé segít, hogy nem mondjam, terel.
Igen, és mondjuk gyerek és kamaszkorban ennek nyilván kiemelt jelentősége van, és azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon örülnék neki, hogyha az egyházak ebből a történetből ezt a következtetést vonnák le, hogy mint feladat. Ezért ez a mai napig adott, hogy ezt a típusú integrációs erőt és képviseljék, és ne a szakadékokat növeljék a hívek körében, hanem olyan terek jöjjenek létre, ahol megélhetik a mai gyerekek, fiatalok is azt, hogy a bajban mint testvérek vagyunk, ahogyan a Sztélo mondogatta.
Na hát ez lesz a zárszónk, a Sztélo Gábor életéről és megmentettjeiről szóló kötet. Ebből a rendszerből is sok mindent enged érteni, de rengeteg nagyon szép, fontos emberi történetet, és elképesztően értékes dokumentum, fotógyűjtemény tartalmaz, úgyhogy én bízom benne, hogy sok erdélyi olvasó kézbe veszi, és átadja magát ezeknek a történeteknek. A szerzővel beszélgettünk, Laborci Dórával. Köszönöm szépen, és már most meghívom egy következő beszélgetésre, mert hogy az idei béke Nobel-díjas, egyik béke Nobel-díjas, egy evangélikus orvos, és szeretném, hogyha Denis Mukwegéről is beszélgetnénk hamarosan, meg erről a Nobel-díjról, ha van kedved.
Jaj, persze, szívesen.
Innen folytatjuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.